Imádkozzunk. Köszönjük, drága jó úrunk, hogy a te lábaidhoz telepedhetünk le, és kérhetünk téged, hogy nyilatkoztasd ki magadat közöttünk, mutasd meg magadat, a te erődet nekünk, igédben tárd fel a te lényedet, hadd érezzünk meg, úrunk, ma este itt téged, a te jóságodat, a te szeretetedet, azt, hogy te keresel minket, keresed a mi szívünket, hogy drágák vagyunk, értékesek vagyunk számodra, hogy te azt akarod, Uram, hogy ahol te vagy, ott legyünk mi is egykoron, és már most szoros kapcsolatban legyünk veled. Jöjj és munkálkodj közöttünk a te lelked által, érintsél meg minket, te elégítsél meg minket, te táplálj minket, mert hogyha te itt vagy velünk, Uram, az nekünk elég. Amen. 2 Korintus 12:1-10. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bízakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bízakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Köszönjük szépen Miklósnak a bizonyságtételét. Billy Graham mondta egyszer Bill Clintonnak, pont a botrány után, amikor azt javasolta Hillary Clintonnak, hogy bocsásson meg, és Krisztusban van újrakezdés. Ez az evangélium, még Bill Clintonnak is, és egy ilyen Clinton ügy után is így hangzik az evangélium, és akkor azt mondta Bill Clintonnak, hogy ha lejár a mandátumod, majd Bill, ajánlom, hogy hirdesd az evangéliumot, légy prédikátor, mert minden adottságod megvan hozzá. Én sajnálom, hogy nem fogadta meg Billy Graham tanácsát, most hallottam, hogy elég súlyos szívbeteg a Bill Clinton. Jó lett volna még ezt az időt kihasználni arra, hogy tényleg az evangéliumot hirdesse, de az evangéliumot hirdetni nem egy Billy Graham, meg nem egy Orbán Attila, vagy nem egy missziós igazgató tud valakit, vagy egy püspök kinevezni, oda Isten elhívása kell. És ha az megvan, akkor működik, ha nem, akkor nem lesz belőle semmi. Az első pont, amiről ma este szeretnék beszélni, tegnap beszéltünk az akadályról, hogy például a dicsekvés milyen nagy akadály lehet abban, a hivalkodás, hogy Isten munkálkodjon, és Isten úgy munkálkodik a mi életünkben, vagy akkor kapunk kegyelmet, hogyha megalázzuk magunkat, és alázatosan oda tudunk állni. Úgyhogy ezt félretehetjük, ezt a témát. Ezért rátérek, azt mondja Pál apostol, az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Mi az Úr kinyilatkoztatása? Például a Szentírás. Ez az Úr kinyilatkoztatása. Rátérünk az Úr kinyilatkoztatásaira. Amint mondtam már, Franklin Graham azt mondta, az evangéliumot kell hirdetni maga egyszerűségében. És én kimondottan örültem annak, hogy ismételte magát, szinte estéről estére ismételte bizonyos témákat. Ma is valakivel telefonon beszéltem, akivel abortusz ügyben szoktunk együtt munkálkodni, és én is elmondtam, hogy képzeld el, hogy itt a konferenciánkon is ez a téma tálalva van. Robert már kétszer beszélt az abortuszról, és említette ezt, mint problémát. És jó, hogyha ugyanazt ismételjük, mint a pereces. Ez az Úr kinyilatkoztatása, ehhez kell ragaszkodjunk. Nem valami hókusz-pókuszhoz, vagy valami új találmányhoz, vagy új modern teológiához, valami divathoz, nem. Térjünk rá. Valaki úgy szokta mondani, foglalkozunk az igével. Az igével foglalkozunk, ne egyébbel foglalkozunk, az igével, Isten igéjével foglalkozunk. Ez az ébredés. Dél-Afrikában, ahol ébredés van, természetesen az emberek özönlenek, és mindenki szeretné megfejteni a titkot. És úgy képzeljük el mi, európaiak, hogy hát én is lelkészként, mikor 5 évvel ezelőtt elmentem először, úgy képzeltem el, hogy ez úgy működik, hogy elmegyek oda, kilesem a titkukat, jegyzetelek, és rájövök, hogy mi az ébredésnek a kulcsa, ezt zsebrevágom, hazajövök, és akkor veszem a Bibliát, és oda megyek az espereshez, kollégákhoz, püspökhöz, és kioktatom itt az európai egyházat ébredés témában, hogy mit nem csinálunk jól, és mit kell másképpen csinálni, és akkor ettől ébredés lesz. És hát mikor Isten feltárta előttem, hogy mi az, hogy ébredés, akkor hazajöttem, és nem kulcsokkal jöttem a zsebembe, hanem vettem azt a fáradtságot magamnak, hogy leültem a számítógéphez, és emlékszem, hogy több mint 50 embernek küldtem egy bocsánatkérő levelet, hogy bocsássanak meg, hogy milyen példa volt az életem, és milyen megbotránkoztatón éltem, mint lelkész. És mikor egy püspökkel találkoztam, emlékszem éppen itt Pilis Csabán, az első találkozásunkkor nem azzal voltam elfoglalva, hogy na püspök úr, majd elmondom én neked, hogy kell itt felébreszteni az egyházat, hanem voltak dolgok, amiért bocsánatot kellett kérjek tőle, és amit rendbe kellett tegyek nála. Úgyhogy nem így működik az ébredés, ahogy mi elgondoljuk. És nem fennhéjázóan történik, és nem dicsekedve, és nem hivalkodva történik. Azt mondták a dél-afrikaiak, mikor kutakodtunk, hogy mi az, hogy ébredés, hol van az ébredés kulcsa, a recept az ébredésre, akkor azt mondták, a kinyilatkoztatás, itt van a kinyilatkoztatás. Olvasd a Szentírást, fogadd be a szívedbe, higgyél neki, és cselekedd meg. Ez az ébredés. Ez a titok. Térjünk rá, Isten rátérek Isten kinyilatkoztatásaira. És tulajdonképpen, hogyha valaki például most az ébredések párhuzamán például Billy Graham társaság a 20. század második felének az evangelizációs sikereit nézzük. Ugyanez a válasz. Azért volt sikere, mert rátért a kinyilatkoztatásra. Eltért a liberális teológiától, a Biblia kritikától, és rátért a kinyilatkoztatásra. Isten kinyilatkoztatására a Szentírás az evangéliumra, és komolyan vette. Jézus Krisztus azt mondja, a sátoros ünnepen feláll, és azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Ha valaki hisz, ahogy az írás mondja. Ahogy az írás mondja. Mindenkinek van valami hite, sokféle hit van, hihetünk. Emlékszem, amikor Németországban tanultam, elég liberális teológ, de a liberálisoknál is lehet valaki liberálisabb, hiszen egyik társunk elment onnan a missziós szemináriumból Marburgba, az még liberálisabb volt a teológia, és elmentünk meglátogatni őt, és azzal heccelték a társai, hogy irgendwelche energie, azt mondja, hát te már oda jutottál, hogy irgendwelche energie, valamiféle energia. Már oda jutott az ő hite, el tudod juttatni a teológiával, valamiféle energia. Tehát el lehet jutni oda is, van fény, meg csapás, hát elég nagy csapás. Tegnap beszéltem valaki, saját csapás, mondom, igen, elég nagy csapás az, mikor az embernek saját csapásai vannak, saját csapásain jár. Ez. Ennél nagyobb csapás nem kell az embernek. Csapás az székelyesen istenverést is jelent. Térjünk rá a kinyilatkoztatásra. Térjünk rá az evangéliumra. Járjunk az evangélium útjain. Ettől lesz ébredés. Ettől ébredünk fel mi. Ettől változik meg a társadalmunk, ettől változik meg az életünk, ettől jönnek rendbe a dolgaink. Hogyha ettől eltérünk, hogyha valami divatosat akarunk, akkor minden összeomlik. Valami érdek jön be ott is. Valami idegen. Ne foglalkozunk egyébbel, tegyünk félre mindent, ragaszkodjunk az íráshoz, ragaszkodjunk a Szentíráshoz. Sola Scriptura, úgy mondta ezt annak idején a reformáció tana. Sola Scriptura. Térjünk rá, ismerjük meg a kinyilatkoztatást. Megdöbbentő, hogy lelkészek mennyire nem ismerjük a Szentírást, mennyire nem vagyunk otthon a Szentírásban. Sok mindent tudnak, sok információink vannak, sok mindent tanulnak teológiákon, de nem táplálkoznak nap mint nap a kinyilatkoztatással, Isten szavával, és nem ismerjük ezt. Nem vagyunk otthon a Szentírásban, vagy hívő emberek. Átlagosan a magyar ember 4 órát néz tévét manapság. Ismerjük az összes barátok, meg barátok közti átjárásokat, mindent ismerünk, ne beszélve a szennyműsorokról. De mi van a kinyilatkoztatással? Mi van Isten tervével? Térjünk rá erre. Ezzel foglalkozzunk. Szentírás legyen a legjobb barátom, azt mondta egyik ébredési prédikátor. A Szentírás legyen a legjobb barátom. Használjuk ezt, olvassuk. Térjünk rá. Rátérek az Úr kinyilatkoztatására. És hogyha ezzel táplálkozunk, hogyha ezt olvassuk, minél többet olvassuk, minél jobban táplálkozunk belőle, annál inkább megjelenik benne Krisztus. Mikor elkezdődött az ébredés Dél-Afrikában, úgy meséli az egyik ébredési prédikátor, hogy mikor olvastam a Szentírást, például azt, mikor azt mondja az Úr Jézus, azt kérdezi Pétertől, Péter, szeretsz te engem? És azt mondja, Péter, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged? Akkor legeltesd a juhaimat, legeltesd az én bárányaimat. És azt mondja, amikor ezt olvastam, az már nem a lapokon volt, már nem olyan volt, mintha a Szentírásból olvasnám, hanem olyan volt, mintha Jézus állna mellettem, és nekem személyesen mondaná, és elindított, és felálltam, és nem tudtam ellent mondani, és kimentem konyhába, és ott volt édesanyám, és megmondtam, anya, nem tudok ellenállni Isten hívásának. Emberhalász leszek. És Isten megáldotta az ő szolgálatát, mind a mai napig. Ezrek és ezrek ismerték meg általa Krisztust. De ezzel kezdődött. Térjünk rá a kinyilatkoztatásra. foglalkozunk az írással, higgyük az írást. Legyen fontos számunkra a Szentírás. Ebből táplálkozzunk, ez legyen a fő táplálékunk. És Krisztus is meg fog jelenni. Krisztus számunkra nem egy történelmi személyiség lesz, nem egy dogma lesz, krisztológia lesz, hanem egy élő személy, aki ott jár. Nekünk van a bejáraton, Kárpátaljáról kaptam, van, ahogy belép valaki a házunkba, ezt olvashatja. Krisztus a gazdája ennek a háznak. Láthatatlan résztvevője minden közösségnek, csendes hallgatója minden beszélgetésnek. És sokan mondják, hogy megérzik ezt. Én nem tudom, ezt nem tudja egy felirat előidézni, de hogyha belőle táplálkozunk, hogyha a kinyilatkoztatásra, Isten tervére, Isten akaratára figyelünk oda, hogyha ez érdekel minket, mi Isten terve az én életemmel, mi Isten akarata az én életemmel, akkor Krisztus kinyilatkoztatja magát. Mert aki keres, az talál. Aki zörget, annak megnyittatik. Aki kér, az kap. Isten ígéretei beteljesednek. Térjünk rá erre. Foglalkozunk ezzel. És ő megjelenik. Megjelenik és munkálkodik közöttük. Ne tévelyegjünk. Ismerjük meg az írásokat, Isten kinyilatkoztatását, a Szentírást, táplálkozzunk belőle, legyünk otthonosak benne, és meg fogjuk látni Isten erejét, Krisztus jelenlétét. Valaki a napokban mesélte, hogy úgy tért meg egy zsidó ember, gyerekként éjszaka Krisztusról álmodott. Nem tudta, ki az a Krisztus, és kiment a nevelőanyjához, aki egy hívő asszony volt, és megkérdezte, hogy ki az a Krisztus? Krisztus megjelent neki. És a tavaszi konferencián, lelkész konferencián egy gyönyörű előadást hallottunk, éppen egy arab, egy muzulmán, volt muzulmán, igehirdető, prédikátor részéről, tele örömmel, tele erővel, aki örömmel boldogan tett bizonyságot arra, hogy Krisztus milyen csodálatosan munkálkodik az arabok között. Hogy jönnek létre gyülekezetek? Mi azt gondolnak, ha muzulmánok között ott aztán lehetetlen a misszió. Azok fanatikusak, azok kinyírnak, ott végünk van, meg vagyunk félemlítve. De hogy Krisztus megjelenik, és van egy filmsorozat, hogyha valaki utána akar nézni, More Than Dreams, több mint álom, arról szól, hogy araboknak, sokszor imámoknak, arab papoknak, vannak, akik keresték az igazságot, keresték Istent, megjelent Krisztus, és munkálkodik. És kijelenti magát az arab világban. És hogyha ott kijelenti, akkor miért ne jelentené ki itt nálunk magát? Nem olyan rég eladtam egy járművet, és Budapestről lejött két arab hozzám Szárazdra megvásárolni az autónkat. Kicseréltük a családi 7 személyest egy 9 személyes buszra, és ezért eladtuk, meghirdettük és eladtuk. Két arab, szír arab lejött hozzánk, és hát pont vasárnap jöttek, és Isten tisztelet előtt érkeztek meg. Mondtam nekik, ne haragudjatok, most nem alkalmas, most megyünk Isten tiszteletre. Szóval, nem, mi az, hogy Isten tisztelet? Nem hallott ezt soha. Itt él már, nem tudom, mióta Magyarországon, Budapesten, egyik keresztény kollégája sem, pedig vannak munkatársai, alkalmazottjai, keresztények, nem hallotta ezt a szót. Tud már magyarul az, hogy telefon, meg rádió, meg mindenfélét megtanult, de az, hogy Isten tisztelet, ismeretlen szó volt. Hogy mondjam, imádkozni, azt már értettem, mentek imádkozni, én is imádkozok. Naponta 3-szor. Mondtam, én egész nap imádkozok. De nem erőltettem, megvártak szépen, 2 órát tartott az imádság, hazajöttünk, és figyeltem a reakcióját. Mi volt az arabnak a reakciója? a gyerekeimhez ment, nem hozzám jött, a gyerekeimhez ment. Gyerekeimtől megkérdezte, gyerekek, jó volt? És hála Istennek, a gyerekek azt mondták, jó, jó volt. És felragyogott az arc az arabnak. És azt mondta nekem az arab, az Abdul, Abdulnak hívják, azt mondta, milyen csodálatos, hogy nálatok van istentisztelet. Milyen csodálatos, hogy mentek és imádkoztok. Azt látom Budapesten, hogy ki vannak ürülve a templomok. Nem nagyon járnak az emberek istentiszteletre. Panaszkodott egy arab a Budapest lelkiségéről. Istenem! Szóval milyen csodálatos. Milyen nagyszerű dolog. És tudtunk beszélgetni lelki dolgokról. Krisztus megjelenik az ő erejében, megmutatja az ő erejét. És még egy másik dolog volt a történetben, hogy tudtam bizonyságot tenni. Ott beszélgettünk, és készítettük az iratokat, és mellettem ült a kisfiam, Ábel. És ránézett az Abdul az Ábelra, és azt mondta, a te gyereked egy különös gyerek. Az én gyerekeim nem ilyen gyerekek. Hát mondom, miért? Azt mondja, nincs ilyen békességük. Nem tudnak ilyen. Nincs ilyen békességük. És akkor el tudtam mondani, hogy mitől van békesség, vagy egyáltalán miért fontos a békesség, különben az arabok is ezzel így köszönnek. Békesség. Szalem. Békesség. Erre vágynak ők is. És meglátják a gyerekbe. Meglátják bennünk. Térjünk rá Krisztus kinyilatkoztatására. Krisztus megjelenik. Megjelenik az araboknak. Megjelenik az afrikai törzseknek, varázslóknak, és megnyeri a szívüket, és elküld és hirdetik az evangéliumot. Kérdezd meg, menj és kérdezd meg, mit mond az Úr igéje. Ne a saját fejünk után döntsünk dolgokban. Emlékszem, Kárpátalján voltam, Nagy-Dobronyban, és ott elmesélték nekem, Nagy-Dobronyban, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, 10-20 évvel ezelőtt, olyan veszélyesek voltak a nagy-dobronyi cigányok, hogy a rendőrség nem mert bemenni a cigányok közé. És akkor mi történt? Megtért egy törékeny, egy beteges asszony, a Kupás Gizi néni. Itt is járt. Megtért Kupás Gizi néni, és ő elment a cigányokhoz, és elkezdte hirdetni a cigányoknak az evangéliumot, és most már 3 gyülekezet jött létre a cigányok között, és óvodájuk van, és misszió van. Akkor kíváncsivá tett, hogy tért meg Gizi néni? Megkérdeztem, Gizi néni, hogy tért meg? Azt adott Horkai püspök nekem annak idején egy könyvet. Elolvastam ezt a könyvet, és erre a könyvre megtértem. És mondtam, milyen könyv ez? Kíváncsi vagyok, milyen könyv? És megszereztem én is a könyvet, az a címe, mit tenne Jézus? What would Jesus do? Mit tenne Jézus? Más cím, az ő nyomdokában, magyarra. Arról szól ez a könyv, hogy bármit tesz az ember, elhatározza egy gyülekezet, elhatározza egy kisváros, elhatározza a bankár, elhatározza a vállalkozó, a nyomdász, azt hiszem, hogy az újságíró, elhatározzák, hogy bármit tesznek a következő héttől kezdődően, megkérdezik először, még mielőtt valamit végrehajtanának, hogy ezt tenné-e vajon Jézus? Mit tenne Jézus? Van egy helyzet, amit meg kell oldjunk. Mit tenne Jézus? Menj és kérdezd meg az Úr igéjét. Ezt hallottuk reggel az áhítatban. Vajon így élünk mi? Vagy arra figyelünk, mit mondan a szomszéd, vagy mit mond a házi orvos, kérdezze meg orvosát és gyógyszerészét, vagy annyi tanácsadó van. Mit tenne Jézus? Itt van Isten kinyilatkoztatása, itt van, munkálkodik testvérek által. Imádkozunk lelki gondozókért, imádkozunk olyan Isten szolgáiért, akikhez el lehet menni, és lehet velük beszélgetni, úgy, ahogy a proféták voltak, és nem össze-vissza az agyvaságokat, meg olyan tanácsokat adnak nekünk, hogy égnek áll tőle a hajunk utána, hanem Isten üzenetét és Isten akaratát tudják nekünk tolmácsolni. Térjünk rá az Úr kijelentésére, kinyilatkoztatásaira, és az Úr meg fog jelenni nekünk. Az Úr élő valóság lesz közöttünk. Az Úr fog vezetni minket. Ő jár előttünk, mi pedig követjük őt. Ezen az úton járjunk. Ezt kérdezem, ezen az úton járunk? Ez a mi útunk? Egy út van csak. Nincsenek egyéni csapások. Isten csapás lesz, hogyha nem ezen az úton járunk. Ő jár elől, én megyek utána. Tudjátok, olyan csodálatos dolog az, manapság, sokszor említjük ezt, hogy tanácstalanok az emberek. Ma több mint fele az országnak, állítólag már 60% tanácstalan, hogy hogyan döntsön 2 év múlva. Nem tudják. Nem tudják. Tanácstalan, de nem csak ebben. Bár csak ez 2 év múlva lesz, de van, amit most már el kellene dönteni. Vagy fiataljaink. Nem. Tanácstalanok. Nincsen tervünk. Nincsen valami, amihez szabjuk magunkat, az életünket. És tudjátok, milyen csodálatos, hogy Istennek kész terve van. Ő már elkészített mindent. Nekünk csak alkalmazni kell. Nem nekünk kell kitalálni azt, hogy milyen házat építsünk, vagy hogy csináljuk. Ő már kitalálta. Kész tervek vannak. Kész, az út már meg van építve. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem kell útat építeni, mert rávitt a tavaly Németországban a GPS, rávitt egy olyan útra, ott voltak a nagy gépek, akkor építették az útat. Na, ennyit a technikáról. Ő az út, már kész van. Nem most építik, meg találják ki, meg nincs rá pénz, mert elapadtak a források. Nem, készen van. Készen van az út. Csak rá kell állni, és járni kell rajta. Isten elkészített mindent. Mindent elkészített. Jézus Krisztus, mikor meghalt a kereszten, azt mondta, elvégeztetett. Készen van minden. Elvégeztetett. Élni kell. Élni kell. Ennyi. Be kell váltani. Megvan a csekk. Be kell váltani. Egyszer Németországban elszegényedett egy család, nemesi család, és akkor vándoroltak, kimentek ki a fiatalok Európából, Amerikába, mint ahogy ma is mennek el a fiataljaink külföldre dolgozni. Ez régen is volt, 150 évvel ezelőtt is volt ilyen eset, hogy elmentek a fiatalok, és akkor nemesi családnak a sarja, a fiatalember bíztatta az édesanyját, azt ne keseredj el, édesanyám. Megóvlak én a szégyentől, hogy elveszítünk mindent, hogy elárverezik a házunkat a fejed fölül. Elmegyek én Amerikába, dolgozok, és küldök haza neked pénzt, hogy tud visszafizetni a kölcsönöket, és tud a birtokot fenntartani. És el is ment a fiú, aztán levelek jöttek haza. Az édesanyja járt rendszeresen Isten tiszteletre. És látta a lelkész, hogy egyre szomorúbb, és egyre elkeseredettebb az anyja. Megkérdeztem, mi a gond, asszonyom? Ó, asszonyom, ne is mondja, képzel, hogy jártunk, el vagyunk szegényedve, kilátástalan a sorsunk. A fiam megígérte, elmegy, dolgozik, pénzt küld haza, aztán csak leveleket küldözget nekem haza. Értelmetlen leveleket, angolul ír, még legalább németül írna, de angolul ír, el se tudom olvasni, nem is tudom, mit akar. A lelkész tudott angol, azt mondja, legyen szíves, hozzá el a következőt, olvassam el. Elhozta az asszony, olvassa, lelkész, asszonyom, hol van a többi? Ó, azt mondja, olyan haragos voltam, olyan bosszus voltam, olyan ideges voltam, mind bedobtam a kandallóba, be a tűzbe, elégettem az egészet. Ó, azt mondja, asszonyom, ezek nem levelek. Ezek a csekkek. Ez küldte a fiú a pénzt. Akkor csak be kellett volna menjen a bankba, be kellett volna váltsa. És megmentette volna. Eldobálta. Így vagyunk mi is az evangéliumon. Krisztus elvégzett mindent. Ő küldi. Küldi a csekket. Hát a mi bajunk az, hogyha ilyen értelmetlenek vagyunk, és eldobáljuk, és nem váltjuk be. Térjünk rá. Rátérek az Úr megjelenéseire, kinyilatkoztatásaira. Itt van a csekk. Istennek állítólag több mint 30 ezer csodálatos ígérete van a Szentírásban. Több mint 30 ezer, egyesek szerint 32 ezernél is több. Olvassuk el, aztán megszámoljátok, majd szóljatok nekem pontosan mennyi. De nekünk kell valóra váltani. A Zsoltáros a 119. Zsoltárban azt mondja, teljesedjék be rajtam a te ígéreted, Uram. Istennek ígérete van. De be akarja teljesíteni rajtad. Be akarja teljesíteni rajtam. Térjünk rá mi is erre. Ezzel legyünk elfoglalva. Ezen járjunk. Ezzel legyünk elfoglalva. Ez legyen az angolul, hogy my daily business. És akkor meglátjuk az Urat. Akkor Krisztus erejét meglátjuk. Akkor Krisztus meg fog jelenni nekünk is, és már nem egy idegen valami lesz Krisztus, hanem beszélünk vele. Tegnap este még elmentünk sétálni a cigány testvérrel, az Antal testvérrel, és tovább mesélt ezeket a mélységeket, amiket itt elkezdett mondani. Én megdöbbentem, ismerem az Antal, de nem tudtam ezekről a mélységekről, hogy gyilkosság, meg tragédia, és bocsánat, és felszabadulás, és öröm. És többek között azt mondta az Antal testvér a tegnap esti beszélgetésben, azt mondta, az Úr Jézus számomra, mikor megismertem őt, nem egy dogma volt, úgy beszéltem vele, mint ahogy most beszélek veled. Így volt Pál apostol is. Tulajdonképpen ettől lett apostol. Valaki a Biblia óránkon nagyon jól megjegyezte, nagyon örültem ennek, hogy Pál apostol tulajdonképpen már a földi életben megérte a mennyországot. Az apostolságnak az egyik jellemzője az, hogy Krisztussal járt, ismerte Krisztust, Krisztus tanítványa volt, tőle tanult, és azt adta tovább, ami krisztusi. Ettől keresztény a keresztény is. Milyen nagy kihívás. Krisztus, azt mondta a tanítványoknak az Úr Jézus, ha bennem maradtok, és én ti bennetek, akkor sok gyümölcsöt teremtek. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ne csodálkozunk, hogy kiürülnek templomok, ne csodálkozunk, hogy csődöt mond az egyház, a liberális egyház, hogy eladják a Tesco-nak, meg a Lidl-nek, meg nem tudom minek a templomokat, és diszkók lesznek a templomainkban. Persze, hogy az lesz, hogyha nem, nincs bennünk Krisztus, és mi nem vagyunk Krisztusban. Akkor semmit nem tudunk cselekedni az ő ügyében. Veszett ügyünk van. Akkor csődöt mondott a vállalkozásunk. Végünk van. Hogy megismerjem őt, azt mondja Pál apostol, megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Nagyon csodálatos volt, ezt is feljegyeztem magamnak. Jelenti magát Jézus, erről szólt. Jelenti magát Jézus. Jelenti, itt van. Meg akarja ismertetni magát. Meg akarja ismertetni az ő erejét velünk. Meg akarjuk-e mi ismerni őt? Pál apostol azt mondja, mindent veszni hagytam. Nem érdekelt, hogy ki volt a tanárom, kinél tanultam, mi volt nagyapám, milyen privilégiumokkal, milyen hivatkozásokkal rendelkezek. Krisztus ismeretért mindent vett, hogy megismerjem őt és a feltámadásának az erejét. Nem ismeritek az írásokat, a kinyilatkoztatást, és nem ismeritek Isten erejét. Ez a tévejgés. Kell ismerjük a kinyilatkoztatást, és kell ismerjük Isten erejét. Istennek csodás ereje van. Gondolkozok, hogy elmondjam, de nagyon elnyúlik. ilyen komputeres világban élünk, Garai András feltette a körleveleimet, amit Afrikából írtam, a honlapjára meg lehet keresni a sok anyag között. Van egy ilyen írás, hogy a feltámadás ereje. Feltámadás ereje, ecsetelem azért nagy vonalakban, hogy mi történt. 2008. március 8-án történt. 2008. március 8-án Rebeka kislánya tanult biciklizni. És ott a kis Zulu kunyók között, Dél-Afrikában voltunk, a misszión, kis Zulu kunyók között egy keskeny járdán tanult, és elment körülbelül 20-30 métert, ott leszállt, megfordított a biciklit, és visszajött. És én így kísérgettem őt, és néztem, hogy... És egyszer csak, mikor már maga biztosabb volt, azt gondolta, hogy nem kell megállni, és visszafordulni, hanem kihajtott az utcára. És ahogy kihajtott az utcára, egy lejtő következett. Ő biciklizni tudott, de fékezni nem tudott. És én észrevettem, hogy itt baj van, és elkezdtem szaladni, ahogy csak tudtam, de nem értem utol. Ez egy szörnyű érzés egy apának, amikor segíteni akar a gyerekén, és nem éri utol. És a lejtőnek a végén volt egy kanyar, és felfele kanyarodott volna az út. Reméltem, hogy arra kanyarodik, és akkor beérem, és le tudom venni a bicikliről. Kétségbeesésemre lefele kanyarodott. Az ember mindig azt választja, ami a könnyebb. Ő is azt választja, lefele. És még jobban gyorsult, és sodródott a biciklivel, nekiütközött egy betonpatkának, ott a bicikli leállt, és ő átrepült a biciklin, 2 métert zuhant, és fejjel le a betonra. És én csak annyit hallottam, ahogy rohantam, parasz gyerek vagyok én is, és tököket is termesztettünk tulajdonképpen a gyerekkoromban, és a disznóknak, mielőtt odaadtuk volna a tököt, földhöz ütöttük. És annak van egy tipikus hangja, amikor egy tököt valaki földhöz üt, és az szétmegy. Ezt a hangot hallottam, amikor a kislányom fejre esett. És következő pillanatban azt láttam, hogy átfordulva a fején, eszméletlenül fekszik a földön. És nem ismertem hozzányúlni, meg gondoltam, kitört a nyaka, vagy ilyenkor meg se szabad mozdítani. Tanácstalan voltam, csak imádkozni tudtam. Uram, mutasd meg a te erődet, mutasd meg a te erődet, könyörülj meg rajtunk. És a kislányom kinyitotta a szemét. Még akkor sem mertem hozzányúlni, és lehajoltam hozzá, és akkor felemelte a kezét hozzám. Akkor már bátorkodtam felemelni, de még akkor is kétely volt bennem, hogy nem-e deréktől lefele történt valami, hogyha nyaktörése van, és akkor mint egy kis majom a lábával is átölelt. Akkor magamhoz szorítottam, és hálát adtam az Úrnak, hogy megkönnyörült rajta. És elmentünk egy idős testvérhez még, és imádkoztunk, és hazamentünk, egy nagyon nagy dudor volt a fején Rebekának, és lefeküdt, megvallott az engedetlenségét, mert meg kellett volna ott állni, de tovább ment, és imádkoztunk, bocsánatért az Úrhoz, és lefeküdt, és reggel korán, 4:30-kor felpattant a kicsi lány, teljesen felvillanyozva, azt mondta, képzeljétek el, mi történt? Mindannyian felébredtünk az egész család, mi történt? Azt mondta, itt volt az Úr Jézus az angyalokkal. És az egyik angyal odajött hozzá, az Úr oda küldte, és megpuszilta a fejemet. Nem volt tükör a szobánkban, azt mondta, kicsi lány, nézzétek, teljesen elmúlt. És tényleg ránéztem a fejre, egy-két karcolás volt csak a fején. Az Zuluk mindig adnak neveket itt Afrikában, és úgy nevezték, mikor ezt elmondtam, hogy a lány, akit megpuszilt az angyal. Kár, hogy nem jegyeztem meg Zulul, hogy csodálatosan csengő. Isten ereje, Isten feltámadásának ereje. Megéltük ezt. És akkor eszembe jutott, amit Isten ígért, mikor megérkeztünk Afrikába. Jeremiás 29-ből azt mondta, hogy nem romlást akarok nektek, hanem reményteljes jövőt. Aztán itt volt is Isten ígérete. Milyen tragédia lett volna, és milyen bizonság lett volna a családunknak, hogy elmegyünk Afrikába 2 gyerekkel, és 1 gyerekkel jövünk haza. az Úr megmentett minket. Az ő feltámadásának az ereje teljesen nyilvánvaló lett. Vagy más esetben történt egy repülő baleset, körülbelül 200 kilométeres sebességgel a misszió repülője berepült az erdőbe, és értesültek erről, és egy zulu asszony, a Mama Dube felkiáltott, és azt mondta, Uram, a te feltámadásodnak erejét mutasd meg. És hát mind a hárman túlélték a balesetet, hárman voltak a kis repülőben, és túlélték. A repülő ripityára tört, és az egyik testvér az behunyta a szemét, és azt mondta, hogy már gondolta, hogy a következő pillanatban már az Úr Jézus előtt lesz, a Robert bácsi, és azt mondja, hogy nagy csalódásomra túléltem, nem? Még mindig itt van közöttünk. Az Úr ereje, kinyilatkoztatásának ereje. Hogyha ezt megtapasztaljuk, kedves testvéreim, hogyha ez táplálék lesz, az Úr Jézus, mikor elmentek a tanítványok, ő ott volt a samáriai asszonnyal a kútnál, és visszajöttek, hoztak ételt. Azt mondták, együl. Azt mondták, nem, van nekem eledelem. Van nekem eledelem. Az én eledelem az, hogy tegyem az én atyámnak az akaratát. Isten akaratát. Ez a fő eledel. Ez elégít meg minket. Nézzük meg, mit a világban az ember sok mindennel próbálkozik. Próbálkozik pénzzel, gazdagsággal, próbálkozik hírnével, próbálkozik kicsapongással, próbálkozik szórakozással, próbálkozik testi örömökkel, és minél többet fogyaszt abból a vízből, annál szomjasabb lesz, annál kiégettebb lesz. Soha nem lesz elég. És milyen csodálatos, mikor azt mondja az Úr, hogyha ebből táplálkozunk, az ő igéjéből, az ő jelenlétéből, az ő kinyilatkoztatásaiból, az ő megjelenéséből, az ő jelenlétéből az életünkbe, ez elég, ez elég. Emlékszem, egyszer alkoholistáknak hívtak meg igét hirdetni. Előttem ült egy néhány kégett ember, hiszen volt egy fiatal, körülbelül velem egy idős lehetett, nem volt már foga neki, úgy nézett ki, mintha nagyapám lenne, és arról az igéről kellett prédikáljak, adj nekem inni. Mondom, na még csak ez hiányzik, alkoholistáknak, adj innom. És ugyanebben az igében, a János 4-ben az van, ha megismernéd őt, akkor te kérnél. És akkor elég lenne, és végül azt mondta, adj abból, meg akarom ismerni. A kérdés az, hogy meg akarjuk-e? Rá akarunk-e térni erre? Rá akarunk-e? Keressük-e az Urat? Az Úr Jézus a legfontosabb az életünkben. Isten igéje, Isten akarata, Isten kijelentése a legfontosabb-e? Mert hogyha az, ez elég lesz, ez, akkor megszűnik a sok kereskélés, a sok kapizsgálás, elég. Az Úr azt mondja, elég, elég. Kárpátalján, amikor cigány gyerekeket táboroztattunk, akkor mindig fennhangon a gyerekek ebéd után azt mondták, ezt meg lehet tanulni, itt is el lehet mondani még holnap. Azt mondták, köszönjük szépen az ebédet, nagyon finom volt és bőséges, alig bírtuk megenni, pedig úgy ettek, mint a sáskák. Nagyon finom volt és bőséges, elég, elég, elég néked az én kegyelmem. Ez elég, kedves testvérem, aki ezt megkapja, annak elég lesz, elég. Az a szörnyű a modern társadalmunkban, ez a fogyasztói társadalom, sokan beszélnek ilyen modern betegségekről és bogarakról, hogy különböző kényszerek vannak, vásárlási kényszer. Már rég nincs pénz a számlámon, már rég nincs pénz a pénztárcámba, de még egy légy vagy két légy. De még mindig kényszert érzek, hogy azt is megvegyem. Soha nem lesz elég. Már nem tudom, hányadik cipője van az asszonynak, vannak ilyen. Hányadik pár cipőjét megvette, utána már újsághirdetést ad fel, hogy jöjjön már valaki, szabadítsa meg, mert nincs már elég szekrény, ahol tárolja. Most már az lesz a gond. Nem elég. Román úgy mondja ezt, ne halit, ne halit. Azt mondja, ez soha nem elég neki. Ez az egyik probléma, amikor soha nem elég. Kényszer van. Egy kutatás. Minél többet keresek, a drogokkal ugyanez a probléma. Elkezdi egy kevés, utána egyre több kell, még végez vele. Aztán vagy az alkohol, vagy legyen bármi, ami nem Krisztus. Ezért mondta Augustinus, nyugtalan a mi szívünk mind addig. Nem elégíti meg sem, amíg benned meg nem nyugszik. Mert Isten magára nézve teremtett minket. Isten úgy teremtett minket, hogy az ő tervével legyünk csak megelégedve. Isten úgy teremtett minket, hogy csak az evangélium tud minket betölteni. Csak ezt tud igazi örömet adni. Csak ezt tud igazi megelégedést adni. Mikor ezt megtaláljuk, Jézus Krisztus megtaláljuk, Isten kegyelmét, Jézus, akkor lesz elég. Addig állandó keresés, állandó nyavajgás, állandó kutatás, fogyasztási kényszer, vagy hajtás, vagy a cégeknél. Soha nincs megelégedve a főnök. Soha nincs. Még több kellene. Sorsuk ellen lázadozók, azt mondja a Júdás levele, azok, akik nem Krisztust követik, akik álkeresztények. Milyen keresztény vagyok én? Vajon látszik az én életemen a megelégedés? Egyszer valakivel, nem akarok én magamat fényezni, tanulok én is ilyen kifejezéseket, de visszajelzésekből tanulhatunk sokat. Egyszer olyanokkal voltam missziós úton, akiket addig nem ismertem, idegen terepen, és mikor lejárta néhány nap, szinte egy hét, azt mondta az egyik társam, tehát tudod, mi lepett meg legjobban benned? Hogy ahol voltunk, ami volt, ahogy volt a szállás, ahogy volt az étel, ahogy volt a program, soha nem panaszkodtál. Meg voltál elégedve. Gondoltam, vajon milyen gyülekezetből jöhet? Mi lehet a gyülekezetben, hogyha ez feltűnt? Nekem nem tűnt fel. Ez a normális, kedves testvéreim, mikor Krisztusban járunk. Meg vagyunk el, nekünk Krisztus elég. Hogy az ágy milyen, hogy milyenek a körül. Krisztus gondoskodik rólunk. Megelégedett vagyok. Különben a zulu nyelvben a keresztény, vagy hívő, hogyha valakiről azt kérdezik, hogy hívő vagy, akkor ezt a szót használják, hogy gekkolíve. Gekkolíve? Gekkolíve? És ugyanezt a szót használják ebéd után, amikor megkérdezik, hogy jól laktál-e. Gekkolíve? Igen, meg vagyok elégedve. Kereszténység, Krisztusban való élet ezt jelent. Elég. Elég. Elég néked. Elég néked. Krisztus elég. Ha Krisztus megkaptuk, az elég, az mindenre elég. Ott nem kell, csak maradjon is meg. Maradjon is meg. Beszéltünk keresztény családokról, keresztény fiatalokról. Sajnos, hogy sok keresztény, főleg azok, akik állandóan az evangélium közelében vannak, egy betegségben szenvednek, ez a bulémiának nevezik, hogy esznek, telezavá, aztán ki is jön belőlük. Még mielőtt valami rájuk rakódna, van egy német barátom, a lányának ez a betegsége, hát szegény szinte kimúlik ebből a világból. Pedig rengeteg pénzükbe kerül, mert olyan dolgokat fogyaszt, meg olyan dolgokat eszik, de ki jön belőle, nem marad meg benne. Nem tudja elmondani, gekkolíve, meg. Mert nem Krisztusban jár, a bűn megfertőzte az ő életét. Megelégedett, vajon megelégedett a mi életünk? Elég nekünk Krisztus. És ha Krisztusban van, megelégedett emberek vagyunk. Tudjátok, mi az érdekes, hogy én Erdélyből származok. És ha Magyarországot összehasonlítjuk Erdéllyel, csak a fizetéseket is, körülbelül fele az havi átlagfizetés Romániában, mint Magyarországon. De hogyha Kárpátaljára megyünk, ott csak egy negyede. Például egy orvossal készítettünk nem olyan rég egy interjút, egy gyerekorvossal, akinek a havi fizetése főorvos, és a gyerekosztálynak a főorvosa Szöllősön 40 ezer forint. Ez a havi fizetése. És azt mondja, hogy elmehetnék Németországba, beszél németül, de nem megyek, mert ez a misszióm. Azt, amikor kopog valaki az ajtón, mindig arra gondolok, nem az Úr Jézus kopogtat-e. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy ha megteszitek egyel a legkisebbek közül, velem teszitek meg. És feltöltötte a télen az osztályát utcagyerekekkel és szegény emberekkel, akik megfagytak volna, és ott voltak, egy egész emelet tele volt ilyen emberekkel, nem is betegek voltak, csak hogy a hideget néhány hetet, 2-3 hetet túlvészeljenek. Vannak ilyen emberek, és ezek megelégedett emberek. És Magyarországon mindenki panaszkodik. Soha nem jó. Ilyenre egyik rendszer sem jó. Mindenféle panaszunk, nyavajgunk. Én nem azt mondom, hogy legyünk megelégedve azzal is, amivel nem kell megelégedni, vagy ne lássuk meg a hibákat. De aki Krisztusban van, annak az életében van egy plusz. A kereszt svájciaknál, ismerik a svájci zászlót, kérdezte valaki nem olyan rég, mit jelent nálatok ez a zászló? Azt mondta, hogy ott van a Jézus Krisztus vére, a piros, és a fehér kereszt az Úr Jézus keresztje. De ez egy plusz nekünk. Jézus Krisztus vére, és Jézus Krisztus váltságműve, ez egy plusz. És ez meg kell látszódjon a mi nemzetünkön. Mi nem mínuszba vagyunk, nekünk Krisztusban pluszunk van. Mindig plusszal indulunk. Vajon ilyen az én életem? Ilyen a te életed? Vagy állandóan csak a nyavajgás, állandóan csak a panasz, állandóan csak az elvárás. A keresztény embernek van egy töblete, és az Úr Jézus azt mondta, jobb adni, mint kapni. Nekünk olyan töblettel kell rendelkezzünk, akik tudunk adni, van mit adjunk. Ha Krisztus van, akkor oda tud menni Péter a Sántához, és azt mondja a Sántának, nézd rám. Képzeljétek el ezt a helyzetet. Nem azt mondja, hogy nézz Jézusra, és hár, szóval nézz rám. És ránéz a Sánta, és azt mondja, állj fel, aki születésétől fogva a Sánta, szóval állj fel. És nem azt mondja, viccesz velem, hát gúnyolódsz velem. Nem. Feláll és jár. Miért? Mit lát Péterben? Krisztust. Azt mondja az írás, hogy manapság kevesen olvassák a Szentírást. Általában keveset olvasnak az emberek, de a Szentírás, még a telefonon is sajnos kevesen olvassák, most lehet telefonon is olvasni. De azt mondja az írás, hogy ti Isten levele vagytok. Nem tintával írt, hanem Isten lelke ír. Bennünk kell meglássák Krisztust. Bennünk, az emberek ránk néznek, azt mikor ránéztek az első keresztényekre, azt mondjuk, ezek krisztiánusok. Olyanok, mint Krisztus. Krisztussal járnak, bennük van Krisztus, bennük van Isten ereje. Isten emberei ezek. És Isten embereinek az a jellemzője, hogy Isten dolgaival vannak elfoglalva, Isten képviselik, bárhova mennek, és erejük és autoritásuk van, nem önmagukért, hanem azért, mert egy erős és egy nagy Istent képviselnek. Isten dicsősége megjelenik az ő életükben. Plusszal, és ez a plusz elég. Milyen csodálatos lenne, kedves testvéreim, ha elmennénk innen, hazamennénk, vagy akárhányszor emberek között vagyunk, ezt az emberek meglátnák bennünk. Bemegyünk egy irodába, bevegyünk valamit rendezni, megyünk a vámhoz, és ideges a vámtiszt, és ránk néz, és megnyugszik. Békesség. Azt mondta az Úr Jézus, a ti békességetek szálljon a házra, hova bementek. Amikor hazamegyünk munkából, vajon békességet viszünk haza, vagy szidjuk az esperest, vagy a püspököt, vagy nem tudom, és stressz, idegesség, az egyházat, a rendszert, mindenkit, és tele van békételenséggel az életünk, megelégedéssel. Nem. Így nem fogjuk megváltoztatni a társadalmunkat, így nem fogjuk megváltoztatni az egyházunkat. Mi magunk sem vagyunk megváltozva, mert ha Krisztus van bennünk, ha Krisztus kinyilatkoztatásával, az ő megjelenésével, az ő jelenlétével vagyunk eltelve, akkor ez elég. Ez elég. Ehhez nem kell hozzátenni. Ez elég. Elég néked. Elég néked. És az utolsó pont, amiről szeretnék beszélni, amikor azt mondja az apostol, aki látta a dicsőséget. Az a gond manapság Magyarországon, élvonalban vagyunk depresszióval, depresszió tekintetében, és élvonalban vagyunk öngyilkosságok szempontjából. És ezen változtatni kell, ezzel kell foglalkozni, és ha nem mi lelki emberek, akkor ki fog ezért küszködni. És az egyik gond az, hogy csak ezt látjuk, olyanok vagyunk, mint azok a futballisták, az Auka indiánokat először elvitték Amerikába, és elvitték egy futballmeccsre, kérdezték, hogy tetszik? Hát tetszik, azt mondja, tetszik, de értitek? Hát azt mondja, nem értjük. Hát mit nem értetek? Azt mondja, azt nem értem, hogy szalad a labda után, azt még értem, hogy szalad. De amikor utoléri, ismét belerúg, és ismét szalad utána. Ezt nem értjük. Hát ha még megfogná, vagy valahova elvinné, vagy megérteném, de szalad után, azt értjük, hogy elér. De amikor elérte, ismét belerúg, ismét szalad. Na, és ilyen az ember, ilyen játékosok vagyunk. Van egy célunk, most érezem jól magam, most legyek kényelembe, most feleljek meg a szomszédnak, az elvárásnak. Aztán mihelyt elértem a célt, ismét szaladok tovább. És az egész egy nonsense játék. De hogyha látom a dicsőséget, az eljövendő dicsőséget, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, és amit emberi elme el se tud képzelni, Isten azt készítette el számunkra. És Krisztus elment, és azt mondta, azt akarom, ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Hogyha ez van előttünk, akkor jöhet akármilyen baj, akármilyen nyomorúság, érhet akármilyen nagy csapás minket, mert tudjuk, hogy ez mindennél több. És ez ott van a szemünk előtt. És nem csoda, hogy ezek után az apostol azt mondja, ezért Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, az üldöztetésekben, a szorongattatásokban. Örömöm telik ezekben. Na, olvassátok el ezt a verset, gondolkozzatok el, és kérdezzétek meg, hogy is van a jólét evangéliumával akkor, mikor azt mondja a Pál apostol, örömem telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, szorongattatásokban, Krisztusért, Krisztusért. Hogy van a jólét evangéliumával? Krisztus nem azt ígérte, hogy minden jó lesz, minden rendben lesz, nem lesz több harc, pont, ellenkezőleg. Elárulok egy titkot, jegyezzétek meg. Sokan ébredésért imádkoznak. Adj, Uram, nekünk ébredést. Hogyha tudnátok ti, hogy az ébredéseken belül, akiknek ébredésükben van részük, mennyi harc van, mennyi támadás van, mennyi nyomorúság, mennyi fájdalom van, legtöbben úgy imádkoznának, Uram, vedd el tőlünk ezt. Volt egy férj és egy feleség, imádkoztak ébredésért. Buzgón imádkoztak, Uram, adj nekünk ébredést, jöjj a te lelked által, és munkálkodj közöttük. Az Úr könyörületes, meghallgatja az imát. Elkezdődött az ébredés. Ó, az ébredés nem azzal jár, hogy nagy stadionokban hirdetjük az evangéliumot, és ezrek megtérnek, és minket luxus limozinokkal visznek egyik helyről a másikra. Hó, amíg ide jutunk, addig még nehéz utakat kell. Lehet, hogy Isten az ébredést úgy kezdi, hogy embereket kezd elküldeni hozzád. Emberek jönnek, egyik a másik után, egyik csoport a másik. Alig ment ki az egyik csoport, jön a másik. és a férjed még haza se jött, már várják otthon. És egy alkalommal a férfi ismét embereket hozott haza. És az asszony, mikor kinyitotta az ajtót, olyan elkeseredett képet vágott, hogy a férje gyorsan megfordította, és nem engedte, hogy a vendégek meglássák, azt mondja, gyere, gyorsan bemegyünk a szobába. Imádkozni kell. Ilyen képpel nem fogadhatod a vendégeket. Imádkozzunk. Letérdeltek, és a férfi a következőképpen imádkozott. Uram, köszönjük, hogy meghallgattad az imádságunkat. Ébredést adtál. De látod, a feleségem nem bírja. Kérlek, vedd el tőlünk. Az asszony sokkot kapott. Azt a uram, könyörülj meg rajtam. Nem értelek én téged. Azt gondoltam, hogy ez azzal jár, hogy minden csak ezután díszfénybe fogok én itt, angyalok fognak körül rajongani minden nap, tündérek mosogatnak. Nem, te kell mosogass továbbra is, és azt se tudod, hogy hova feküdjél le. Mert elmesélték az ébredésben Dél-Afrikában, hogy lefektették őket, elaludtak éjfél után, egyszer jött ki akart menni a WC-re, és átesett valami. Nézi, hogy hát a házigazdán szegénynek már csak a folyóson jutott hely. Nem volt már hely neki, hogy ott aludt. Ezzel jár az ébredés, kedves testvéreim. De az ember, hogyha átéli ezt, átéli, hogy Isten megváltoztat életeket, Krisztusban új értelmet nyer az életük, ad mindent. Örömem telik mindenben. Örömem nem számít, hogy le kell mondani erről, vagy arról, vagy a kényelme, hogy nem minden este ugyanabban az ágyban alszok. Mind nem számít. Örömem telik. Készen vagyunk erre? Ez az igazi öröm. De mindennek ára van. Ára van. Készek kell legyünk megfizetni az árat. Pál apostol is komoly árakat fizetett. De öröme volt. Öröme volt, mert látta a célt, és a cél az a dicsőség. A legmagasabb cél, Krisztus Isten, azt készítette el számunkra. Nagy a jutalmunk. És ahogy Robert is mondta arról a testvérről, aki 44 hónapig, azt mondja, 44 hónap fejében kaptam egy örök életet. Hát mik ezek a kis nyomorúságok, meg bántalmazások, meg megbánt, meg kritizálnak, meg nem értenek minket. Én úgy vagyok, sokszor nem értenek. Örülök, hogyha el tudom magyarázni nekik, de ha nem, mondom, uram, hát majd megértik egyszer. Nem mindenki kell. Én magam se értem sokszor, hogy mi van körülöttem, hogy még elvárjam, hogy mások megértsék, hogy ki vagyok, meg mi vagyok. Majd megértik, és ha nem értik, és kritizálnak, és nem jól beszélnek, majd világosságuk lesz. El kell tudjuk ezt mind fogadni szeretettel. Térjünk rá ezekre a dolgokra. Járjunk ezen az úton, kedves testvéreim. És az a csodálatos, amikor mi is el tudjuk. Elég néked az én kegyelmem. Elég nékünk Krisztus. Mert amikor fel tudunk valamit adni Krisztusért, amikor meg tudjuk üresíteni magunkat, amikor le tudjuk tenni azt, amit már úgyis, azt mondta valaki, nagy buta az, aki nem adja oda azt, amit úgyis elveszít, azért, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Hát ne legyünk ilyen nagy buták. Adjuk oda azt, amit úgy is elveszítenénk, hogy megnyerjük azt, amit nem vehet el tőlünk senki. Örök életünk legyen. Elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Legyen nekünk elég Krisztus kegyelme. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amen. Köszönjük, Urunk, a te nagy kegyelmedet. Köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, megüresítetted magadat, szolgai formát vettél fel, megaláztad magad, engedelmes voltál, halálig, még pedig a kereszt halálig, Uram. Segíts, hogy ugyanez a lelkület legyen bennünk. Segíts, hogy a te nyomdokaidban járjunk. Segíts, hogy veled töltekezzünk be, hogy éljek többé ne én, éljünk többé ne mi, hanem te élj bennünk. Hogy benned megelégedett emberek legyünk, és meglátszódjon ez a plusz bennünk, Uram. A békességed, a szereteted, a lélek gyümölcsei, a jóság, az öröm. Kérlek, Uram, hogy munkálkodj. Kérlek, Uram, hogy elégíts meg minket. Tölts el a te lényeddel, hogy a te népedként tudjunk só és világosság lenni ebben a világban, és sok ember számára áldás legyen a mi életünk. Amen.